Köszöntöm Önöket, Péli Nagykata vagyok. Melinda. Ki más juthat eszünkbe, ha irodalmi műre asszociálunk, mint a Bánkbán, a címszereplő felesége. Az ő sors története vajon csak egy mellékszál Bánk, Gertrudis és Tiborcz mellett. Van, aki többet lát benne, például Barta Dóra, seregi és harangozó díjas koreográfus, aki ráépíti a következő darabját, amelynek bemutatója április 30-án lesz a Budapest Táncfesztivál keretében. De vajon Erkel jellegzetes nemzeti sajátosságokat is tartalmazó zenéjére hogyan lehet kortárs mozgásanyagot építeni? Nos, ez kiderül, hiszen Barta Dórával beszélgettem.
Sasszé, hogy utolért kedvenc táncélményed.
Barta Dóra koreográfussal beszélgetek. Itt vagyunk a Nemzeti Táncszínháznak a folyéjába. Egy sajtótájékoztatót követően arról beszélgettetek sok más koreográfus társaddal együtt, hogy milyen új premiért és bemutatókat fogtok idehozni majd a Budapest Táncfesztivál keretében. A tiéd pedig a Melinda címet viseli Bánkbán nyomán. Ugye Melinda szó, ha elhangzik, akkor ez az első, ami ugye az embernek eszébe jut irodalmi adaptációt tekintve. Ebben a drámában lényegében két nagyon fontos nő van, ugye Gertrudis és Melinda. Valójában a kult szereplő Gertrudis, te mégis Melindát választottad.
Kifejezetten cselekményes műről van szó, táncszínházi adaptációban fontos gondolnom arra, hogy a cselekmény vezetésen túl milyen mélylélektani szálakat tudok megrezgetni, és Melinda karakterén keresztül érzékeltem legtöbb ilyen finom húrt. Mégpedig azért, mert Katona József, mint költő, drámaíró élete, munkássága is nagy hatással van rám, és mind az ő munkájának ismeretében, az ő életének folyamatát ismerve, nagyon érdekes analóg szálat találtam Melinda sors történetével, ami elég drámai, elég tragikus, elég fájdalmas, jó szív, tehetség, akár olykor jó pozíció ellenére is egyfajta olyan sodródás történet látszik benne, amit valójában a mű megírója is megélhetett. És ezt, mikor észrevettem benne, ezt a finomságot, ezt az érzékeny rezdülést, akkor elkezdtem ezen a módon kutatni a műben, és igen, Gertrudis kiesett egy kicsit belőle. Az egyértelmű tragédiája, vagy mondjuk azt mondom, ellentét drámája, ugye a két Bánkbán és Gertrudis kapcsán kialakult konfliktusról beszélek, ott szintén lehetnek lélektanilag értelmezhető szituációk, de mégis inkább egy társadalmi feszültség, és nem pedig egy emberi rétegeket mélyen boncolgató feszültség bontakozott ki előttem. Úgyhogy azért választottam Melindát, mert anyaként, hitvesként, mondjuk egy rangos pozíciót elfoglaló, jó egzisztenciával rendelkező szereplőként egy tehetséges, szép élet sors tragédiáját nála lettem legerősebben lebomlani és megszűnni. És ez a tragédia, ez mindenképpen foglalkoztatott úgy, hogy közben Bánkbánról sem feledkezünk meg, és minden egyes pillanatban pontosan olyan fontos társa ennek a történetvezetésnek, mint amennyire fontos társa amúgy Melindának.
Említetted Melinda a karaktere kapcsán a sodródást, és az, hogy tulajdonképpen a boldog élethez neki minden adott volt, a jó származás, a szerető férje, a család, és mégis valahogy ez az egész úgy siklott ki, hogy nem tudott mit kezdeni azokkal a feszültségekkel, amelyek rajta vagy tőle függetlenül kialakultak. Mennyire tipikus a mai világban, hát akár nőként, akár férfiként ez a fajta sodródás?
Hát szerintem fontos kérdés, hogy megtörténik, sűrűn megtörténhet, hogy valaki az életének mennyire kovácsa és mennyire képes kézben tartani a körülötte történő eseményekbe, mennyire képes beleszólni és tud tenni ellene, avagy sem, azért ez egy nagyon erősen mai történet. Az is mai történet, hogy a társadalmi reflexiók, helyzetek, alakulások, cselekmények egy ember történetében, egy ember sorsában hogyan avatkoznak bele, hogyan tud egyszerre társadalmi résztvevő lenni és önálló entitás. És ezek nem mindig könnyen egyeztethető helyzetek, szituációk, olykor családon belül is különbözőek lehetnek. Tehát nagyon érdekes mai történetként élhető meg szerintem ez.
A zene egy kicsit meghatározza, vagy behatárolja a mozgáskészletet, vagy a stílust, hiszen úgy Erkel zenéjére dolgozol. A Bang Bang zenéjében a rengeteg a magyaros motívum, hiszen a Nemzeti Opera megszületésének az időszakáról beszélünk. A te kortárs stílusodat hogyan tudtad ehhez hozzáigazítani?
Szerintem nagyon szépen összetud csengni a kettő. A nemessége, vagy a méltósága, vagy a minősége mindig találkozhat. És ez egy elég erős szövet és kapcsolat arra, hogyha mondjuk ilyen nemzeti vagy népi jellegű mű audio módon éri a fület, akkor vizuálisan az a társ, ami mellé kerül, nem kell, hogy egyértelműen didaktikusan támogassa azt.
Tehát magyarul nem kell ott palotás, meg bokázolt, meg kis harangot, meg tititát táncolni.
Szó szerint nem kell. Meg lehet találni ennek a módját. Ugye valójában a mód maga az eszköz is, mert hogy miért Melinda? Azért, mert azt mondjuk, hogy a történetmesélésen túl, és ennek a gyönyörű drámának szerintem nemesen kezelésen mellett azért emberi történeteket mesélünk, érzetekről, fájdalmakról, elcsúszásokról, kiszolgáltatottságról, örömről olykor, pillanatnyi szeretet megvillanásáról. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az emberi szálak feljogosítják a mozdulatot arra az őszinteségre, hogy a formavilágot az határozza meg, ami a dologok legmélyén érzésként formálódik, vagy forrásként jelenhet meg.
Táncverzum.
Az április 27-én kezdődő Budapest Táncfesztivál szinte besűríti a hazai tánc bemutatók színejavát. Sőt, neves külföldi társulatok is bemutatkoznak a millenáris beli épületben. Én személy szerint legjobban az Acosta Danza társulatát várom. Ez az az együttes, amelyet a világhírű kubai balettművész Carlos Acosta alapított Havannában, azt követően, hogy 17 évig táncolt a londoni Royal Balletben. Jelenleg pedig a Birmingham Royal Ballet igazgatója, és talán a Júli út a Királyi Operába című mozifilmből is ismert az alakja. A hazai bemutatók közül figyelemre méltó Duda Éva koreográfus új műve a Bábel, amely globális társadalmi problémákkal foglalkozik, és érdekessége a több generációs csapat 22-től 60 éves korig terjedő táncosokkal dolgozik. Duda Évával beszélgettem.
Táncverzum.
Ramazuri után most lesz egy új bemutató, amelynek az a címe, hogy Bábel, és május 11-én kerül ide a Nemzeti Táncszínház színpadára a Budapest Táncfesztivál keretében. Duda Évával beszélgetek természetesen a koreográfussal, és egy kicsit azért hozom összefüggésbe a Ramazurival, mert minthogyha a Bábel és a Ramazurinak a kaotikussága összecsengene, mennyiben tükrözi a Bábel ugyanezt a kicsit zilált világot, amiben egyébként a Ramazuriban is valamilyen szinten megjelent.
Két nagyon különböző világról beszélünk, egyrészt hangulatában, atmoszférájában, témájában nagyon eltér egyik a másiktól. A Ramazuri egy kifejezetten derűs, játékos, vidám előadás lököttségről és bolondériáról, és ugyan sokrétű az előadás, tehát az, amit mondott, hogy ziláltság, az valahol talán tetten érhető az előadásban, de alapvetően az egy szórakoztató jellegű előadás, ez pedig egy sokkal mélyebbre menő előadás lesz a Bábel, amiben inkább olyan társadalmi problémákkal foglalkozunk, amik jelen pillanatban érintik gyakorlatilag globálisan az emberiséget. Az az iszonyatos mennyiségű inger, ami jelenleg az emberiséget éri nap, mint nap, az gyakorlatilag szinte feldolgozhatatlan épelmével, de nem csak az ingerekről beszélek, hanem arról a rengeteg sokféleségről, ami arról a rengeteg zajról, ami folyamatosan árad a világból, és arra az elképesztő szélsőségességről, amiben most élünk. Tehát, hogy az egyik oldalon háborúk dúlnak tőlünk néhány kilométerre, a másik oldalon meg a teljes nyugalom és a lelki békére való törekvés. Tehát, hogy nagyon szélsőséges irányba változott a világunk, nagyon nagy a polarizáció, a hatalom és azok az emberek, akiknek a hatalom van a kezébe, azok jóval erősebbek, gazdagabbak, tehát soha ennyire még nem volt polarizált a társadalom, hogy ennyire elvált találjanak mondjuk a nincstelenek és a nagyon gazdagok, és ennek az egésznek van egyébként valami különlegessége, szimultán jelenidősége, hogy ennyi minden megfér egyszerre, akár csak a saját életünkben is, akár általában úgy az emberiség életében. De hogy ez a sokféleség az, ami engem most nagyon inspirál, és egy nagyon eklektikus előadás készül, ami zeneileg is nagyon eklektikus lesz, és képileg is nagyon eklektikus lesz, több generációs csapattal dolgozom, a legfiatalabb 22 éves a csapatban, a legidősebb 60 fölött van, és nagyon élvezem ezt az eklektikát ebből a szempontból, hogy egy ilyen sokrétű csapattal dolgozhatok. Zeneileg is nagyon izgalmas ennyire különféle színekkel dolgozni, vagy színek mentén.
Kortárs zenét használsz? Egy picit azért helyezzük el.
Nagyon-nagyon vegyes, mert lesznek benne musicalek, lesz benne operett, lesz benne klasszikus zene, lesz benne techno, lesz benne elektronikus zene, tehát egy teljes eklektika, tehát mint ha fognám a rádiót, és így csavargatnám folyamatosan, körülbelül az az érzés. Ez a fajta egy idejű a műfajoknak, az életkoroknak, a hangulatoknak, az érzelmi amplitúdoknak, tehát tényleg egy bábeli zűrzavar fog kialakulni, abból az eredeti bibliai történetből indul ki a darab, és aztán utána egy teljes őrületbe megy át.
Vázoltál egy olyan világhangulatot, amiben most benne élünk. Kifut-e valamilyen irányba a te gondolatmeneted? Valamiféle megoldásba, vagy egyszerűen csak látleletet adsz nekünk?
A látleleten túl, hát ezt nem mondanám, hogy megoldást kínál az előadás, de mindenképp van benne egy-két olyan reményszál szerintem, amin el lehet indulni. Én most a mikroközösségekben hiszek igazán, hogy a körülöttünk levő kisebb, nagyobb közösségeknek az összetartását, az összekapcsolódását, az egymásra való hatását, az, hogy felhívjuk a figyelmet bizonyos dolgokra, akár a fenntarthatósággal kapcsolatban, a klímavészhelyzettel kapcsolatban, egy csomó területen. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a kis közösségek egymással tudnak jól működni, és egymást tudják jól építeni. Ezeket a kisebb közösségeket kell erősíteni, ezekben kell megtalálnunk az elveszettségünket is, vagy éppen a szorongásainkat is ezekben a kisebb közösségekben tudjuk feloldani, hiszen nem érünk el mindig mindenhez, ez a világban egy hamis dolog, hogy azt gondolom, hogy mindenkivel tudok érintkezni, persze, ugye van ez a 6 lépésből mindenkit el lehet érni, igen, de ennek van egy felszínessége, van egy álságossága is, hogy igazán elmélyülni sokkal kevesebb emberrel fogsz tudni, és amikor rosszul vagy, akkor kimegy le neked gyógyszerér a patikába, ez a kérdés.
Említetted, hogy idősebbekkel is dolgozol, Kovács Tiborral korábban már dolgoztál a Frida darabodban, és a Mandarinban is. Lőrinc Katalina, nem tudom, hogy dolgoztál-e, ő aktív, mind a mai napig. Én azt látom, hogy mintha egy kicsit az idősebb táncos korosztály felé egyre több koreográfus nyitna.
Hát én örülök, ha kinyílik a szemük az alkotóknak erre az idősebb generációra, mert nyilván minél tapasztaltabb, minél gazdagabb egy táncosnak az életpályája, annál különlegesebb dolgokat lehet vele a színpadon megcsinálni. Lőrinc Katalina, már dolgoztam az Utópia című előadásomban, Káli Dartúrral együtt ők voltak a két fontos szereplője annak az előadásnak, azt a Trafóban mutattuk be, úgyhogy Katival is már dolgoztam több ízben, ahogy a Tiborral is nagyon örömmel vették a felkérést, én nekem meg nagyon megtisztelő, hogy velük dolgozhatok.
Táncverzum.
Ritkán adatik meg egy koreográfusnak, hogy kora legnagyszerűbb és legelismertebb zeneszerzőjével dolgozzon együtt. Talán az egyik ilyen nagy korszak volt a 20. század elején a Gyagilev vezette Ballet Russe, az orosz balett és Stravinsky együttműködése. Eötvös Péter korunk egyik legjelentősebb egyedi hangzásvilágú, nemrég elhunyt zeneszerzője, szeretett koreográfussal dolgozni, méghozzá Kulcsár Noémi harangozódíjas alkotóval, akivel a Mese és később a földközi tengeren átkelő migráns áldozatok emlékének szentelt Requiem című darabot készítették együtt. Erről az együttműködésről beszélgettem Kulcsár Noémivel.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Te dolgoztál Eötvös Péterrel és Eötvös Péter Igen. zenéjére is, hiszen van két Igen. koreográfiád is, az egyik a Mese, a másik Igen. pedig a Requiem. Mennyire illett a te koreográfiád a zenére, vagy a zenéből merítetted épp ezt a sajátos stílust? Milyen egyáltalán tehát a viszonyod alkotóként Eötvös zenéjével?
Az első találkozásunk az egy szombathelyi fesztivál, kortárs zenei fesztivál keretében történt, amikor felkértek arra, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha Eötvös Péter valamely művét feldolgoznám, és én ekkor kerültem kapcsolatba Eötvös Péterrel, és az első alkalommal elmentünk, egyeztettünk, és akkor mutatott nekem zenéket, és így esett a választásom erre a nagyon különleges zenére, amit a Molnár Piroska fölmondott egy mesét, és a Péter ebből készített egy ilyen zenét, amit össze-vissza vágott a hanganyagot, és ennek lett egy ilyen zeneisége az ő beszédének. És ebből, ami született, ez egy nagyon izgalmas és érdekes ilyen hangzásvilágú, nagyon groteszk hangulatú zenemű lett, nem annyira hosszú, hogy egy teljes estét kiadjon, ezért még néztünk hozzá egyéb műveket, és voltak ilyen Bartók utáni az és átiratok zongorára, és ezekkel egészítettem ki a művet, és ebből lett egy kerek egész előadás, ebből komponáltam. Amikor mi erről beszélgettünk, meg amit elképzeltünk, ahogy mesélt arról, hogy őt hogyan is lette meg a téma, amit feldolgozott a zenéjében, hogy ő mire gondolt akkor, amikor ezeket megkomponálta, szóba került a disznóvágástól kezdve minden, tehát egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, sokat nevettünk, akkor összeállt a fejemben ez a darab. Ez egy úgynevezett népmese lesz, amit így magam dramaturgiája alapján alakítok ki.
Miről szól?
Ezek életérzések inkább, hogy miről szól. Tehát ahogy jön Péter is mondta, hogy hallod, itt olyan, mint amikor a disznóvágásnál jönnek az emberek, és ott elszalad a malac. Tehát, hogy ezek ilyen asszociációk, érzések, ezeket az érzéseket tettem ebbe a mesébe.
Ennek azért van egy története?
Igen, én azért tettem egy történetet. Adott egy fiú, aminek van egy anyja, egy apja, ez a fiú elindul, szerencsét próbálni, kipróbálja saját magát, megnézi az identitását, a hovatartozását, megnézi, hogy hogyan tud a lányokhoz viszonyulni, feleséget keres magának, de így a darab végére bennem kialakul egy olyan, hogy a nagyvárosi lét nagy emberek között eltűnik az arcunk, valamiké válunk, nem tudjuk, hogy mivé, társadalmi kritika, amit megfogalmazok a végén, de hogy honnan indulunk, az mindig egy naív és jó szándékú lét, hogy majd a jövőben mikké válunk. Nem negatív a darab kicsengése, de van benne társadalom kritika nyilván.
Picit azért még ötvöst húzzuk vissza ebbe a történetbe.
Igen, igen.
Mennyire volt könnyű vele dolgozni? Vannak zeneszerzők, akik egyáltalán nem írnak balettzenéket, vagy táncszínházi zenéket, kortárs zeneszerzők közül viszonylag kevesen, és ugye ötvös sem alapvetően erről híres. Mennyire tudott ő kooperálni egy koreográfussal?
Ez nagyon érdekelte. Ő nagyon szerette a táncot, nagyon együtt tudott vele létezni, és hát a másik darabom, a Requiemnek a születése, az úgy történt, hogy ő ezt kifejezetten balettra írta, táncra írta ezt a zenét, és megkeresett vele. Tehát a második alkalom már az volt, hogy ő keresett meg vele, hogy írt egy Requiemet az olaszországi partokon elesett áldozatokért, írta a bevándorló áldozatokért, és ezzel már ő keresett meg, hogy gondolkozzak el, hogy esetleg nem készítenék erre valami előadást. Ő maximálisan szerette, érdekelte őt a táncművészet, lenyűgözte, és hát abban a szerencsés helyzetben voltam én, hogy tehát a jó Isten akarta ítélek, hogy mi találkozzunk, hogy többször tudjak a művére dolgozni, és akár még a jövőben is, hogy dolgozzam majd valamelyik csodás művére, és az, hogy a jelenlétével mindig megsegítette. Tehát majdnem minden előadáson ott volt személyesen.
És elégedett
és
volt?
Nagyon fontos.
Mármint a látottakkal és a hallottakkal.
Igen, szeret. Igen, szerette. Még abban is mindig segített, hogy ott volt, és hogy a hangszínbeállítást finomra hogyan hangolják, tehát még ahhoz is adott egy kis tanácsot, hogy szól ez igazán jól. Ennek a varázsa, tehát amikor egy élő szerző, ekkora élő szerzővel egy koreográfus dolgozhat, ez azt gondolom, hogy nagyon keveseknek adatik meg, és így nagyon nagy korszaknak volt ez jellemzője, ugye még annó a Stravinszkijék és a Ballet de Russe idejében. Én nagyon jó érzéssel tölt el, hogy nekem vele volt egy ilyen találkozásom, az ő zsenialitásával, az ő emberi hozzáállásával, csodálatos művészi attitűdjével, tehát hogy kiváló ember és művész volt.
Táncverzum.
Az adásunkban elhangzott interjúkat a Trend FM YouTube csatornáján is meghallgathatják, a táncról pedig 2 hét múlva 14:30 lesz szó, ismét itt a Trend FM-en, az egyedüli tánc specifikus adásban, a Táncverzumban. Én megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagy Katát hallották.